Kedves hallgatóm! Elkezdjük a Krónikák könyveinek tanulmányozását. A Krónikák két könyve sok tekintetben nagyon hasonlít a Királyok két könyvéhez. Ugyanazt a történelmi hátteret mutatják be Saultól Cidkíjáig. Akkor talán a Krónikák a Királyok könyveinek a megduplázódásai? Határozottan kijelentjük, hogy nem. A görög fordítók a Krónikáknak azt a címet adták, hogy a kihagyott történetek, ami jó cím, de nem megfelelő. A Krónikák többet foglalnak magukban, mint amik kimaradtak más történelmi könyvekből. Valójában a Krónikák két könyve egy másik esete az ismétlődés vagy újbóli előfordulás törvényének. A Szentlélek módszere Isten igéjének az átadásában az, hogy az igazság széles területét öleli fel, és nagy területet mutat be, aztán visszatér, és kiválaszt bizonyos szakaszokat, amelyeket még jobban meg akar világítani, mintha Isten lelke teleszkópot alkalmazna, és bemutatna egy egész nagy területet, aztán kiválasztja annak egy meghatározott részét, és azt mikroszkóp alá helyezi, és engedi, hogy meglássuk a részleteket. Ez történik a Krónikák első és második könyvében. Korábban már láttuk az ismétlés vagy újbóli előfordulás törvényét. Mózes első könyvében a második fejezet visszamegy ismét a teremtés hét napjához, és kiemel egy tényt, az ember teremtését. Nekünk ez fontos, mivel mindnyájan Ádám leszármazottai vagyunk. A Mózes ötödik könyve, a Deuteronomium vagy második törvény, több, mint a törvény ismétlése. Ez inkább a törvény értelmezése a pusztai 40 éves tapasztalat fényében. Most a Krónikák könyveiben meglátjuk, hogy Isten ismét végigvezet minket azokon az eseményeken, amelyekről a Sámuel első és második könyvében, valamint a Királyok első és második könyveiben volt szó, hogy részleteket adjon hozzá, és hangsúlyozzon fontos mozzanatokat. Hadd adjak erről példákat. A Krónikák első könyvében ismét hangsúlyozza Isten Dávid személyét, a Krónikák második könyvében Dávid utódairól szól, és az északi királyságot szinte teljesen figyelmen kívül hagyja, amikor a kettéválás megtörténik az északi és a déli királyság között. A Krónikák könyve nem említi Dávid bűnét. Miért? Isten annyira tökéletesen megbocsát, hogy nem is említi ismét. Amikor Isten megbocsát, akkor elfelejti a bűnt. A Királyok könyvében a nép történetét látjuk a trón szempontjából. A Krónikákban az oltár szempontjából figyelhetjük meg. A Királyok könyvében a palota a középpont, a Krónikákban a templom a középpont. A Királyok könyve leírja a nemzet politikai történetét, míg a Krónikák könyve a vallási történetet mutatja be. A Krónikák a Királyok könyveinek a magyarázata. A Királyok könyvein végig megfigyelhettük ezt a kifejezést. Vajon ez nincs megírva Izrael királyainak krónikájáról szóló könyvben? A Krónikák könyvei a Királyok könyveinek a magyarázatai. A Királyok könyvei nekünk az emberi szempontot mutatják be, míg a Krónikák Isten szempontját tükrözik. Valószínűleg Esdrás az írója a Krónikák könyveinek. Meglepő hasonlóság van stílusban és nyelvezetben Esdrás és Nehémiás könyveivel. Nyilvánvalóan a Krónikák könyveit a babilóniai fogság ideje alatt írták. A Krónikák két könyve nem csak egy könyv volt az eredetiben, hanem magában foglalta Esdrás és Nehémiás könyveit is. Ezt alátámasztja az esdrási szerzőség zsidó hagyománya. Az első 9 fejezetben nemzetség táblázatok vannak, és több tekintetben ez az egyik legkiemelkedőbb szakasza Isten igéjének. Figyeljük meg, hogy miként kezdődik. Ádám, Sét, Énós, Kénán, Mahalalél, Jered, Énók, Metúselah, Lámek, Noé, Sém, Hám és Jáfet. Krónikák első könyve, első rész, első 4 vers. Ezek azoknak a nevei, akikről olvasunk a Mózes első könyve első 8 fejezetében. Amint olvassuk a nemzetség táblázatot, megfigyelhetjük, hogy ugyanazt a módszert követi az író, mint amit követett a Mózes első könyvében. Vagyis először az elhanyagolt családi vonalakat említi, és aztán olvassuk azt a családi vonalat, amit végigkövetünk a Szentírásban az Úr Jézus Krisztusig. Figyeljük meg Jáfet fiainak a listáját, aztán Hám fiait, és végül Sém fiait. Csak Sém vonala folytatódik. Ez vezet Ábrahámhoz. Aztán Ábrahám leszármazottainak a nevével találkozunk, Ismáellel és fiaival. Aztán Ábrahám Keturától származó fiaival, és végül Ábrahám Izsák nevű fiával. Aztán Izsák vonalát követjük, először Ézsau leszármazottainak a sorával. Azonban az Úr Jézushoz vezető családi vonal Izsák másik fián, Jákóbon át folytatódik. A második fejezet Jákób nemzetség táblázatával kezdődik, és folytatódik a 9. fejezetig. A 15. vershez érkezve találjuk Isai leszármazottait, és Isai egyik fia Dávid. Most ezt a vonalat követjük, mert az Úr Jézus Dávid fia lesz. A 3. fejezet följegyzi Dávid családját, és azt találjuk, hogy Dávidnak voltak olyan fiai, akikről eddig nem tudtunk, mert nem említette sem Sámuel, sem a királyok könyve. Jeruzsálemben ez a 4 született Bacsuától, Ammiél leányától, Simá, Sóbáb, Nátán és Salamon. Krónikák első könyve, 3. rész, 5. vers. Hallottunk-e valaha Simáról és Sóbábról? Salamont ismerjük, de kicsoda Nátán? Ha végigmegyünk az Úr Jézus nemzetség táblázatán, amit Lukács evangéliumában találhatunk följegyezve, akkor azt a vonalat figyelhetjük meg, ami Nátánon és nem Salamonon megy tovább. Máriának, Jézus anyjának ősei Nátánhoz mennek vissza, míg József nemzetség táblázatát Salamonon át vezetik le. Máté evangéliumában látjuk, hogy az Úr Jézus Salamon családi vonalán jogosult Dávid trónjához, és Lukácsnál látjuk, hogy vér szerint Dávid trónját Nátánon át kapja meg. Ez nagyon fontos, mert Salamon ősei közt van Jekoniá, akit az Úr Kóniának nevez, és kijelenti, hogy így szól az Úr. Úgy tartsátok számon ezt az embert, mintha gyermektelen volna, olyan emberként, akinek sikertelen az élete. Mert egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie, vagy valaha is uralkodnia Júdában. Jeremiás könyve, 22. rész, 30. vers. Ez az ember rövid zárlatot okozott a Mesiáshoz vezető vonalban, ami további bizonyítéka annak, hogy József nem lehetett az Úr Jézus apja, és Jézusnak szűztől kellett születnie. A 4. fejezetben Júda őseit látjuk, Kálébon és Sélán át, aztán a Simeon törzsét. Az 5. fejezet levezeti Ruben törzsét a fogságba vitelig. Rubennek, Izrael elsőszülöttjének a fiai. Ő volt az elsőszülött, de mivel bemocskolta apja ágyát, elsőszülöttségi joga Izrael fiának, Józsefnek a fiaira szállt. Mégsem írták be elsőszülöttségét a származási jegyzékbe, mert Júda hatalmasabb volt testvéreinél, és fejedelem is származott belőle, bár az elsőszülöttségi jog Józsefé volt. Krónikák első könyve, 5. rész, 1. és 2. vers. Ez az igevers tájékoztat arról, hogy Rúben elvesztette elsőszülöttségi jogát, és azt József, nem pedig Júda kapta. De Júda uralkodott, és a fejedelem Júdából származott. Gád és Manassé féltörzsének följegyzését találjuk itt, egészen a fogságba vitelig. Az utolsó két vers leírja a fogságba vitel okát. A 6. fejezet Lévi törzsét vezeti le, amelyből a főpapok származtak, Gerson, Kéhát és Merári fiain át. A 7. fejezet megadja Isakár, Benyámin, Naftáli, Manassé, Efraim és Ásír törzseinek a nemzetség táblázatát. Mindezeket elvitték az asszíriai fogságba. A 8. fejezet levezeti Benyámin törzsének nemzetség táblázatát, amiben külön utalás van Saulra és Jónátánra. A 9. fejezet egy rendkívüli nyilatkozattal kezdődik, a nemzetség táblázatok fennmaradásával kapcsolatban. Egész Izrael származási jegyzékbe vették, és beírták őket Izrael királyainak a könyvébe. A júdaiakat fogságba vitték Babilóniába hűtlenségük miatt. Krónikák első könyve, 9. rész, 1. vers. Nyilvánvalóan Izrael valamennyi törzsének nemzetség táblázata ki volt függesztve a templomban. Egészen addig följegyezték őket, amíg el nem vitték őket a fogságba. A nemzetség táblázatokat azonban megőrizték, és visszavitték Jeruzsálembe. Amikor a maradék hazatért, hogy újjáépítse a templomot, a nemzetség táblázatok ott voltak. Az Úr Jézus születése idején azok a nemzetség táblázatok érintetlenek voltak, és bizonyosak lehetünk benne, hogy Jézus ellenségei odamentek, és ellenőrizték nemzetség táblázatát. Amint már mondtuk, Máté evangéliuma József nemzetség táblázatát tartalmazza, amelyből a trónhoz való törvényes cím jogosságát olvassuk ki, és Lukács evangéliuma Mária nemzetség táblázatát tartalmazza, amelyből a vér szerinti jogot kapta Dávid trónjához. Amennyire tudjuk, sohasem támadták az Úr Jézus Krisztus nemzetség táblázatát. Az pontos volt, és elérhette mindenki, hogy láthassa. Amikor a templomot Krisztus után 70-ben a római hadvezér Titus lerombolta, nyilvánvalóan a nemzetség táblázatok is tönkrementek. Azonban fontos megjegyeznünk, hogy itt a Krónikák könyvében a nemzetség táblázatokat visszavezetik a fogság idejéig, aztán Izrael maradékának visszatérése után a nemzetség táblázatokat folytatták egészen addig, amikor az Úr Jézus Krisztus eljött a világba. Életideje után a följegyzés eltűnt. Miért? Isten azzal törődött, hogy nagyon világossá tegye nekünk, hogy Jézus Krisztus olyan ember volt, mint mi. Isten tudatni akarja velünk, hogy Jézus Krisztus Ádám vonalán érkezett, és hogy ő az utolsó Ádám. Nem lesz harmadik Ádám. Jézus a feje itt a földön az utolsó családnak. Két család van csupán. Ádám családja és Isten családja. Ádám családja elveszett család, és mi abba születtünk. Bűnösökként születtünk, elidegenültünk Istentől, nem volt képességünk arra, hogy rátaláljunk Istenre. Ez az elidegenülés nyilvánvaló, amint körülnézünk a világban. Az egész emberi család Ádám családjához tartozik, és Ádámban mindenki meghal. Ez nagyon szomorú kilátás Ádám utódaira nézve. Azonban reményünk van Krisztusban, az utolsó Ádámban. Ő egy másik családnak, Isten családjának a feje. Ő a második ember, mert az Úr teljesen mássá teszi az embereket ebben az új családban. Ez a nemzetség táblázat visszamegy ő hozzá, aki lélek által született. Ha elmondhatod ma, Krisztushoz jöttem, és bíztam benne. Ő az én megváltóm, és Isten lelke valóságossá tette őt nekem. Akkor az utolsó Ádám családjához tartozol. Ebben a családban élet van. Az Úr Jézus mondta, ezt hozta ő az övéinek. Valójában így szólt. Én vagyok az élet. Ezt is mondta. Azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Az életet átalakítja, és az nem csupán létezés, vagy izgalmas utazás a kábítószerek, vagy az alkohol útján. A vele vállalt utazás a mennybe vezet az ő jelenlétébe. A 9. fejezet hátralevő része hangsúlyozza a lévi törzsét. Az első lakosok, akik visszakerültek birtokukba és városaikba, izraeliek, papok, léviták és templomszolgák voltak. Krónikák első könyve, 9. rész, 2. vers. Ez azt jelenti, hogy az izraeliták között az első a lévi törzsének tagjai voltak, a papok, akiknek szolgálatuk volt Isten házában, azután következtek a léviták. Lévinek nem egész törzse szolgált a papságban. Áron családjának tagjai szolgáltak, mint papok. A többiek többé-kevésbé a templom őrizői voltak. Aztán következtek a templomszolgák. Lehettek rabszolgák is. Kérdéses, hogy vajon Izraelnek voltak-e rabszolgái? Azt hiszem, voltak, de nem a saját testvéreik közül. Lényegében a gibeóniak is Izrael szolgáivá lettek. A templomi szolgálatban alkalmazták őket, valószínűleg söpörték a területet, fényesítették a résztárgyakat, és ehhez hasonlókat végeztek. Hadd mutassak egy másik érdekes versre is ebben a fejezetben. Az énekesek, a kamrákban tartózkodó léviták családfői fel voltak mentve minden egyéb alól, mert éjjel-nappal ez a feladat volt rájuk bízva. Krónikák első könyve, 9. rész, 33. vers. Nagyon sok éneklés folyt a templomban és környékén, amit bizonyos léviták vezényeltek. Ha izraelita lennék, bizonyára tudnám, hogy nem tartozom a léviták törzséhez, mert nem vagyok élenjáró az éneklésben. Izraelben a zene nagyon magas fokra fejlődött. Talán emlékszel rá, hogy Dávidot igen érdekelte a zene. Valójában őt is Izrael énekei kedvencének nevezték, és a zsoltárok többsége az ő tolla alól került ki. A fejezet Saul családjának nemzetség táblázatával végződik. Ezt követi fia Jónátán, aki igen kiemelkedik. A 9. fejezet zárja a Krónikák könyve nemzetség táblázatait. Ez a leghosszabb nemzetség táblázat a Szentírásban, és ehhez hasonló nincs a világirodalomban és a világtörténelemben. Ez Ádámmal kezdődik, és Jézus Krisztusig vezet. Kezdődik az első Ádámmal, és eljut az utolsó Ádámhoz. Ez a legnagyobb létező nemzetség táblázat. Elmondja nekünk, hogy valamennyien ugyanahhoz a családhoz tartozunk. Természetesen egyikünk sem vezetheti vissza nemzetségi vonalát Ádámhoz a mai korban, mert a táblázatok elpusztultak, amit Titus római hadvezér Krisztus után 70-ben földgyújtott a templomban. Mégis leírhatjuk az általános útvonalat, amelyen származtunk Ádámtól. Többen visszamehetünk Jáfethez, egyesek Hámhoz, és megint mások Sémhez, de valamennyien visszajuthatunk Ádámig. Érdekes és fontos megjegyeznünk, hogy föltűnő kihagyások is vannak a krónikák könyvében itt följegyzett nemzetség táblázatokban. Például még csak nem is említi Kaint és családját. Vajon nem volt Kain az Ádám fia? Az volt, de itt nincs megemlítve, mert családi vonala véget ért. Az özönvíz idején megszűnt, ahogy az Mózes első könyve 7. részében föl van jegyezve. Azt hiszem, végig vannak kihagyások mindenütt a nemzetség táblázatokban, még a Mózes első könyvében is. Ez talán fényt vet egy nagyon fontos kérdésre, ami az ember életkorát illeti. Milyen idős az emberiség? Személyes véleményem az, hogy az emberiség jóval idősebb 6000 évnél. Azt hiszem, hogy már régóta ezen a földön él az ember. Amikor azonban Isten teremtette, akkor az ember Ádám lett, és nem majom. Talán láttál már olyan szatirikus karikatúrát, amit az evolúciós elmélet és az emberi civilizáció meg úgynevezett fejlődés nevetségessé tételére készítettek. A képek a pusztulást mutatják. Minden atombombát felrobbantottak, és az ember végül elpusztította önmagát. Az élet utolsó csírája is eltűnt, két kivétellel. Két majom ül egy fán, aminek hiányoznak a levelei és a legtöbb ága. A majmok ott ülnek, végig tekintve a pusztulás képén. Az emberi élet teljesen elpusztult. A karikatúra aláírása a következő. Most aztán megint mindent előről kezdhetünk. Természetesen a Szentírás biztosít minket arról, hogy az emberiség nem követel öngyilkosságot. De mit mondunk az ember fejlődéséről? Az ember már nagyon régóta a Földön van, Ádám napjai óta. Imádkozzunk! Teremtő Istenem, hálát adok neked az életért. Köszönöm, hogy nekem is feladatot adtál ebben a világban, és feladataimat vázoltad a Szentírás lapjain. Segíts, hogy megfeleljek az általad kitűzött célnak és hivatásnak, és éljek dicsőségedre ezen a földön. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen.